Beperelhet a Tesla, ha eladod az új Cybertruckodat.
A karácsonyi boltzár a legújabb dolgozói juttatás.
Gyatra home office statisztikák, miért nem működik itthon? Könyvajánló, útmutató vezetőknek, megtudhatod, hogy a jövő munkahelye hogy fog kinézni. Na, hát új hét van, ugyanúgy hírszemlével jövünk, és hogy már múlt héten is volt könyvajánló sorozatunkat is folytatjuk, ugye üzleti könyveket ajánlunk, és megközelítjük úgyis, hogy egyáltalán hol tudod ezeket a könyveket használni, ettől lesz érdemes meghallgatni a könyvajánlónkat, ugye ott a Palace Athénée könyvkiadóval működünk együtt, van egy jó kis kollaborációnk, igazából én azt mondom, hogy azt úgyis meghallgatjátok. Látjátok ugye az időbélyegeket, bármilyen platformon is hallgattok, ott vannak, hogy hányadik perctől miről beszélünk, használjátok ezeket az időbélyegeket. Ezt azért is, mert hogyha éppen elunnád azt a szakaszt, ami nem érdekel, akkor csak pörgess oda, ami érdekel, hiszen ott vannak az izgi hírek, szakaszok. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, kezdjük Dalát hírével.
Közeleg a karácsony. Na, azt találtam, vagy hát gondolom többen láttátok, csak közelítsük meg egy kicsit mindenes vállalkozói oldalról, hogy a Lidl, majd a Rossmann is bejelentette, hogy karácsonykor boltzárat fognak csinálni mind a, hát több mint 200-200 magyarországi üzletükre. Pontosabban nem karácsonykor, bocsánat, hanem ugye december 24-én karácsonykor törvényileg zárva vannak, viszont megszavazta a vezetés, hogy a december 24-ét odaadják minden dolgozójuknak, mint szabad nap. A Lidl-nél nyilatkozták, hogy ez több mint 8500 magyarországi munkatársat jelent, és hát emögött egyáltalán nem üzleti érdek van, mert ugye rengetegen még 24-én intézik az utolsó pillanatos pánik ajándékvásárlást, ami azért szerintem a Rossmannban szokott terelni embereket. Nagyon sokan még ilyenkor vásárolnak be ugye a nagy családi főzésekhez, az meg a Lidl-be. Szóval ez nem üzleti érdek, hanem ténylegesen egy dolgozói juttatás. Tehát, hogy az alkalmazottaknak szeretnének ezzel jót. Azt mondták, hogy december 24-e a kereskedelemben dolgozóknak is ugyanúgy jár, mint mondjuk az irodistáknak, ahogy kiveszik.
Hát igen, most ugye eleve vasárnapra esik egyébként, tehát hogy szerintem azért is kicsit kényelmesebb helyzetben vannak, de egyébként is csak délig maradnának, szóval...
De én el tudom képzelni, hogy azért jó érzés, hogy hát még délig sem kell maradni.
Jó, hát ez biztos még utána hazamenni, igen.
Az én kérdésem, hogy ez egy extra szabadnap? Vagy a szabadságukból?
Na, én úgy vettem ki, hogy ez egy extra. Aha. Tehát, hogy december 24-e a cégnél nem munkanap, és így ugye nem kell rá kivenniük pluszba.
Karácsonyi ajándék.
Szabinak eddig is kivehették.
Igen. Hát persze, addig, amíg a kollégáid nem néznek rád ferde szemben, mert te kiveszed Szabira, nekik meg be kell menni dolgozni azért. Igen. Bocs, még akartál valamit mondani?
Meg akartam nézni, hogy egyébként tényleg csak délig vannak nyitva?
Hát így általában, nem, itt csak az elmúlt évek tapasztalatát, ugye szüleimnek volt vegyes boltja, szóval elég sokat láttam, hogy mit, hogy meddig vannak ők is nyitva, a másik boltok meddig vannak nyitva, és általában csak legtöbb helyen.
Aha, tényleg délig. Igen, hát ami ugye az első gondolata az embernek, hogy jaj, de jó, végül is a kereskedelemben dolgozók is megérdemlik azt, hogy jobbak legyenek a munkakörülményeik. Azért itt a Lidl eléggé úttörő volt az Aldival karöltve az elmúlt, tudom én, 10 évben abban, hogy emberszámba legyenek véve az alkalmazottaik, és hogy nem minimálbérért dolgozzon mindenki az ilyen nagy láncoknál.
Hát meg egyébként most gondoljatok bele azért ilyenkor karácsonykor, a fogyasztók egy része szinte kutyának nézi a kereskedelemben dolgozókat, mindenki feszült, bunkó.
Hát nem ez a kedvenc időszakuk, az biztos.
Az biztos, tehát ilyenkor mindenki egy kicsit őrültebb, mindenki követelőző, mindenki azt akarja, hogy csak vele foglalkozzanak, és valószínűleg ez is lehet az, hogy legalább egy kicsit feloldozzák ebbe.
Igen. Őket. Ez is egyfajta ilyen employer branding, és szerintem most, ha ők elkezdik, akkor gyanítom, hogy évről évre egyre többen fogják.
Meg itt vajon milyen érdekes lehet, hogy ugye most kinek ad még plusz dolgot a Lidl vagy Aldi? Most, hogyha úgy nézzük, a alapból a fogyasztóiknak, akik egyébként is őket választják, ők tudják ezt, hogy nem tudsz menni Lidlbe, Aldiban bevásárolsz előbb, előtte nap, nem kell azért túlzásba esni, 23-án nyitva van.
Mekkora tömeg lesz ott 23-án.
Igen, és akkor ugye előbb, igen, előbb, de legalább előbb tudsz ugye menni, oké, és ők csak arról maradnak le, hogy oké, ott vannak a lepattanók, akik 24-én még valamit akarnak venni. Ennyi.
Ez azt szoktam lenni én. Nincs olyan, hogy minden be lett vásárolva a szentest, vagy a 24-i kajálásokhoz, és valamiért, ha kell, akár csak egy ilyen egy darab alapanyagért, egy fűszerért, de mindig át kellett mennem boltba.
Igen, ez az ilyen magunkfajta irodistáknak is kényelmes életünkben lesz majd fontos, hogy beírjuk a naptárba, hogy ott bizony nem lesz Lidl, vagy igen, Lidl. Én is kinézem magamból, hogy majd aznap fogok rájönni, hogy amúgy nem tudom, nincsen margarina sütéshez, vagy valami. De őszintén nem tudok erre rossz szemmel nézni erre a hírre. Nyilván a kereskedelme dolgozók is megérdemlik azt a napot, és nyilván én se akarnék bemenni. Úgyhogy szerintem ez klassz, és tök jó, hogy így egy kicsit megkülönböztetik magukat. Tehát tényleg ez az employer branding és a toborzás része szerintem azért ennek van ereje. Még akkor is, ha nem azon az egy napon múlik, ez nem gesztusérték.
Sok apróság, ezt fel is írtam ilyen gondolatnak, hogy ugye az employer branding sokszor ilyen pici dolgokról is szól, és amikor valaki ott lesz, hogy két hasonló cég játszik nála, mondjuk az Aldi és a Lidl, de a Lidlnél 24-én nem kell dolgozni, az Aldinál meg igen, akkor pont az ilyen apróságokon tud múlni, hogy majd a jobb munkaerő ugye melyikhez húz.
Hát és a most azért nagy versenyben vannak.
Igen, azért igen, kifejezetten. Azért
mindig halljuk, hogy mennyivel emelik a béreket.
Igen.
Azt nem tudom, hogy van 24-ére amúgy ilyen pótlék, hogy többet kell fizetni?
Hát eleve vasárnapra is esik, szóval biztos,
de mondjuk, ha hétfőre, de mondjuk, ha hétfőre esne. Mert ezen gondolkodtam, hogy talán az egyetlen árnyoldala ennek az lehet, hogy vannak emberek, akik ugye az ilyen vasárnapi munkára, éjszakai műszakra, stb. Rá vannak szorulva. Uh-huh. És biztos, hogy van olyan, aki azért vállalja el akár a karácsonyi műszakot is, mert hogy neki nagyon kell az a plusz pénz, és akkor az így kötelezően elesik tőle. De lehet, hogy 24-ére még ez nem jár, vagy a kereskedelemben nem volt.
Én most ezt nem látom.
Inkább ugye gyárakban, ahol nem lehet leállni két napra, ott szokott ez lenni, hogy inkább bemegy karácsonykor is, akinek nagyon kell a pénz.
Én pont Redditen olvastam egy ilyet, hogy Lidl vagy Aldinál hirdettek boltvezetői állást, és valaki kérdezte, hogy dolgozott-e már valaki ezeknél a cégeknél, és hogy mi a tapasztalat ebben, és döbbenet volt meg olvasni egyébként a munkavállalói nézőpontot is, és akkor ott azért jöttek elő, hogy hát igen, hát itt azért keményen kell dolgozni. Ugye milyen érdekes a munka, bérért meg kell dolgozni.
Szörnyű.
Ugye? Igen. És azért, de írtak jókat egyébként, hogy működik ezeknél a cégeknél, meg hogy nem biztos, hogy boltvezetőként, ahogy elvégzed a képzésüket, meg ahogy dolgozol, egyből kapsz is kapsz egy boltot, hiszen azért azok most fixen vannak, nem mindig tudnak bővülni.
Egyébként szerintem ez az ilyen kisboltoknak jó lehetőség, az ilyen kis sarki ABC-knek, vagy akár ilyen családi vállalkozásoknak, hogy úgy döntenek, hogy mondjuk bevállalják, vagy megbeszélik az alkalmazottakkal, hogy bevállalja valaki, mert biztos, hogy lesz hozzánk hasonló, aki majd az utolsó pillanatban keresi az akármit. És egyébként, amikor még Skóciában éltem, ott... Tehát azért a karácsony az egy keresztény ünnep, és nem mindenki ünnepel karácsonyt, és főleg Skóciában egy tök nemzetközi városban éltem, vagy nem nemzetközi, hanem egy multikulturális városban éltem, és a mi sarki boltunkat például muszlimok voltak a tulajdonosai, és ők minden ilyen keresztény ünnepen nyitva voltak, és szerintem nagyon nagy, tehát hogy bankot robbantottak ezzel, hogy nekik egy átlagos nap, és közben meg sehol máshol nem lehet bevásárolni.
Igen.
Hát akkor a tanulság, hogy a Lidlnek arab vendégmunkásokat kell foglalkoztatnia a magyarok helyett?
Akár.
És akkor ezzel lezárhatjuk a hírt. Konklúzió.
Oké. Viszont ha már ilyen employer branding, meg ilyesmi, azért látszik, hogy a Lidl ebben akkor előrébb járna, és akkor nézzük meg, hogy a hazai cégek miben vannak lemaradva, mert ebben igen.
Micsoda átkötés.
Igen, képzeljük el, hogy Magyarországon 2022-ben az emberek 10,6%-a dolgozott legalább részben otthon. Lengyelországban ez 12,6%, Szlovákiában 13,1%, Csehországban 15,7%, tehát azért látszik, hogy a környező országokban is, azért például Csehországhoz képest ugye azért eléggé le vagyunk maradva, például Ausztriában pedig 27,5%.
Azt a...
Vajon a sí felvonókat otthonról irányítják?
Hát nyáron.
Ja, jó, oké. Na és akkor ezek ilyen jó kis érdekes statisztikák, és képzeljétek el, hogy az Eurostat adatai tehát ezek, és tehát a magyar 10,6 és az EU átlag 22,4%, tehát azok száma, azok aránya, akik otthon vagy hibrid munkavégzés keretében dolgoztak tavaly. Természetesen a nézőknek, hallgatóknak jelzem, hogy igen, ez irodai munkakörökre vonatkozik, fehér galléros munkákra. Ugye értelemszerűen a kék galléros statisztikákat se húzzuk rá ugye az irodai dolgozókra, úgyhogy most maradjunk ennél, hogy home office az erre vonatkozik, ugye értelemszerűen, de lehetne poénkodni rajta, meg hogy otthon süt a pék, de ez egy üzleti podcast, úgyhogy maradjunk a komoly dolgoknál. És a Trendwalker kereskedelmi igazgatója úgy látja, hogy a hazai piacon a cégek elkezdték jelentősen szűkíteni a munkavállalók otthoni munkavégzésére fordítható időkeretet, hivatkozva többek között az irodai munka jobb ellenőrizhetőségére, illetve a beavatkozás könnyebb lehetőségére. Ugye ezzel már azért többször foglalkoztunk, de nekem csak az a furcsa az egészben egyébként az adatokban, hogy míg tőlünk, ugye most itt statisztikailag is nézzük, fejlettebb gazdaságokban mások az adatok, és akkor mi meg tehát, hogy nem tudom ezt, hogy a cégvezetők el tudják-e képzelni, hogy ezzel majd mi még föléjük fogunk kerülni, mert ezeket bevezetjük. Oké. A cég felhívta a figyelmet a home office pozitív hozadékára, és akkor például, hogy a rugalmas feltételek segítenek aktiválni a munkaerőpiac rejtett erőforrásait, néha csökkentve a külföldi munkavállalók iránti szükségletet, azok is csatasorba állhatnak, akiknek megváltozott a munkaképessége, vagy például kisgyermeket nevelnek. Nagyon sok olyan sztorit tudok egyébként, hogy legalább tehát úgy dolgoznak hibrid munkavégzésben, vagy akár csak home office-ban szülők, anyukák, akik mondjuk nem akarnak visszamenni a multiban, de egy KKV-nál például szívesen elhelyezkednek, tehát egy 50-100 fős KKV-nál. Viszont a cég ezt nem teszi lehetővé, mert ugye adott esetben nincsenek meg a megfelelő folyamatok, a cégkultúra, és azért is hoztam ezt a témát, mert ezek fontos statisztikák, és a statisztikák jelezhetik azt, hogy mi van, ha rosszul gondolkodik egy cég, egy cégvezető, és egyfajta, nem tudom, tükröt vagy bármit tart csak így mindenki felé, hogy ha-hó, lehet másod is csinálni, vagy hogy lehet, hogy egyébként azért nem működik valami, mert rosszul használjuk. Tehát, hogy én is például sokszor volt olyan, most egy másik példát hozok, egy analógiát, hogy én az Adobe Premiere-t használom videóvágásra. Oké. Én cikkeket írok, jól tudok jól írni. Videót vágni, azt mondom nektek, felületesen tudok. Mivel valamikor nem jól használom a rendszert, én nem mondhatom azt, hogy hát ez az Adobe, ez szar, és miközben mások meg tök jól csinálják, most ebben az mások ugye a külföldiek, mondjuk egy osztrák, ahol 27,5% ez az arány, hogy home office-ba dolgoznak, és hogy nem kelhetem rá, tehát lehet, hogy nem az a baj, hogy azért nem működik, mert nem jó a home office, hanem azért nem működik, mert nem jól használjuk. És akkor ti mit gondoltok erről?
Én most rákerestem kíváncsiságból, mert volt egy hipotézis a fejemben, és ezt igazoltam adatokkal, hogy ez a sorrend, meg nagyságrendileg, ahogy a százalékok vannak, ez szinte tökéletesen korrelál a GDP per fővel. És ez számomra azt mutatja, hogy igenis azok az országok engedik jobban a home office-t, ahol ugye egyszerűen jobban megy az országnak, és láthatóan más a mentalitása emiatt a vállalkozóknak, meg a vezetőknek. De meg is fordíthatjuk, hogy ezeknek az országoknak pont, hogy azért magasabb a GDP per fő adata, mert jobban engedik a home office-t, mert igenis jobb a mentalitása a vezetőknek és a vállalkozóknak. De tehát, hogy az viszi előre az országot.
Hogy nem, hogy itt nem is a home office lehet a kulcs, hanem a szervezetfejlesztés.
A home office egy tünet, és van egy mögöttes, hát nem az, hogy kor, csak hogy igen, a mögöttes mentalitásnak egy nagyon jó ilyen indikátora. Az, hogy itthon még kevésbé engedik a home office-t, az az itthoni menedzsment rétegnek a világhoz való hozzáállását tükrözi, ami pedig kihatással van arra, hogy GDP per főben is ezek mögött, az országok mögött vagyunk és maradunk.
Igen. Szerintem most a COVID alatt, aki olyan munkát végzett, amit lehet home office-ból, az kipróbálta a home office-t. Még ilyen berögzült, ilyen állami szférában is a dolgozók hazavitték a laptopot, és megpróbálták, és azért nem állt meg a világ. Sőt, nekem van ismerősöm, aki akkor volt először home office-ban, és nézett, hogy úristen, mindent megcsináltam, amit kellett, és csak 6 óra volt, nem 8. Úgyhogy szerintem az tény, hogy ezeket a munkákat el lehet végezni otthonról, hogyha mégsem megy, akkor egy nagy közhely, hogy fejétől bűzlik a hal, de tényleg, hogy akkor ez egy menedzsment hiányosság, mert valószínűleg nem is csak az, hogy nincsen meg a bizalom, és hogy az attitűd hiányzik, hanem hiányzik az, hogy a vezető egyáltalán tudja, hogy mi a feladata az alkalmazottnak, hogy ki tudja adni úgymond a házit, hogy tudja, hogy mit kell ellenőrizni, hogy legyenek mérőszámok, vagy munkafolyamatok, amin egyszerűen, amivel nem lehet trükközni, mert látszik, hogyha nem végződik el a munka. És ezeket kell a cégkultúrával együtt fejleszteni, meg a csapattagok motivációjával, meg hozzáállásával együtt fejleszteni, mert ez, tehát, hogy muszáj ahhoz, hogy hatékonyan lehessen munkát végezni, de nem az a megoldás, hogy nem csinálunk home office-t, mert hogyha ezek hiányoznak, akkor az az irodai munkavégzés során is fog gondot okozni.
Igen, egyetértek. Ugye egyrészt cégként, a cégvezetőként kell magadnak definiálni azokat a mérőszámokat, amiből, vagy azokat a dolgokat, amiből látod, hogy az a munka tényleg el van végezve, és tényleg aznap dolgozott rajta mondjuk a munkavállaló, de erre egyébként vannak olyanok, amiket nem vezetnek be a hazai cégek, napi stand-up, ugye az azt jelenti, hogy naponta mindenki elmondja, hogy mivel fog ma foglalkozni, mivel akadt el, és ezeket egy vezető, nem kell napi szinten se egyébként, 2-3 naponta ezt meg lehet csinálni, és ez nagyon jó szokott lenni. Ugye a másik, amit figyelembe kell venni talán az, hogy a munkavállaló nem biztos, hogy tudja, hogy mi az, ami prioritás, amivel neki foglalkoznia kell tényleg, és előrébb sorolni, ezért mindenbe egy picit belekezd, mert hogy fél ettől, és akkor végül semmit nem csinál végig, és akkor ebből vannak ugye a nézeteltérések. Ez ki is derült akkor, amikor egyszer feldolgoztuk podcastbe, hogy megfigyelni a munkavállalót, ugye? Uh-huh. És ott azért éles harc volt. Még az árcsoportunkban is, pedig azt mondom, hogy azért az árcsoportunkban azért előre haladottabb vállalkozók vannak, és jobb a gondolkodás mondjuk, mint egy átlag magyar vállalkozónak, és ott is volt harc belőle, és az, akitől kiindult az egész, kiderült és belátta, hogy ő volt a hibás, mint vezető, mert nem adott prioritást a munkavállalónak, ezért a szegény azt se tudta, hogy mit és hogy csináljon, meg nem beszéltek erről, hogy akkor most figyelj, mi az, amit most el kell végezned, miért kell elvégezned,
igen,
mit kell egymás után, nem volt egyfajta folyamat benne.
Ugye ez a tracking és megfigyelés, ez nagyon élesen szét szokott válni, meg szét is vált a csoportban, és én úgy éreztem a kék és fehér galléros munkáknál, és azért könnyebb egy kicsit a home office-ról beszélni ebben a témában, mert ugye itt akkor leszűkítettük arra, hogy fehér galléros munka, online számítógépen, internettel végezhető munka, és akkor itt már nincs meg az, hogy ja, de hát ti nem ismeritek ezeket az embereket, ezek fizikai munkások, ezeket nem lehet egyedül hagyni. Uh-huh. Itt kvázi digitális munkákról beszélünk, egy sokkal homogénebb dolog. Uh-huh. Ezeket az embereket, de igen, azért sokkal nagyobb részt lehet egyedül hagyni, ha jól vannak kezelve a folyamatok, meg van mindenkinek, hogy mit kell csinálni.
Tudja, hogy hol keresse az információt, hogyha kérdése van.
Igen.
Igen. Sőt, minden elérhető. Tehát, hogy ha én akarok valamit csinálni, és erre mondok egy jó példát is mindjárt, hogy Donát nem tudott egy ügyféllel meetingelni, egy szponzorunkkal, mert már nem is tudom, miért maradt el. A lényeg, én csak átvettem az ügyét, az egyik szponzorunknak, a QR kódosnak, és aznap nem tudom, 4-re. Még nekem volt egy konzultáció, utána alig volt mondjuk egy órám, nekem elég volt, még fél óra se kellett, hogy felkészüljek. Miért? Mert beléptem a feladatmenedzsment megoldásunkba, rákattintottam az ügyfélre, vagyis rákattintottam oda, ahol elérhető, rákattintottam, megnéztem, hol állunk, mit kell tudnom, mi lesz a következő hetekben a teendők, és nem kellett a Donáttal beszélnem. A Donát másnap bejött, még nem beszéltem vele, de ő már tudta, hogy egyáltalán miről kell majd foglalkoznia, és mert hogy én ugye a meetinget megtartottam, úgyhogy észre se vették, hogy egyébként ugye nekem előtte aznap nem is kellett nekem ezzel foglalkoznom, mert az a Donát foglalkozott az ügyféle, és átvettem. Na, és ez az, ami valószínűleg egyébként egy csomó cégnél hiányzik, és tudjátok, mi a legdurvább, hogy most erről itt beszélünk, milyen nyomvas statisztikák vannak, és a könyvajánlóban, ami majd lesz, ugye ez az útmutató vezetőknek című könyv, az pont ezzel foglalkozik, hogy egyébként mennyire máshogy változik majd a világ, és az a munkavégzés, ahogy ezt csináljuk, és mi olyan ellentétesen megyünk, mint a magyar cégek, nem mi, szerintem a Minernél jól megyünk, de majd a Miner vállalkozók egyébként tök jó átveszik majd az uralmat itthon, nem, ez nem teljesen, de hogy egyébként reméljük ezt a szemléletmódot át tudjuk adni, és nagyon vicces, de ez a könyv pont arról szól egyébként, hogy hogyan lehetne máshogy gondolkodni mondjuk a cégvezetőknek, és majd mindjárt úgyis majd beszélünk róla. De először szerintem nyargaljunk tovább egy másik témára.
Na, én egy olyan hírt hoztam, miután megbeszéltük, hogy ez milyen izgi, és eljött a felvételnek az időpontja, már meg is változott az egész hír, de azért lesz miről beszélgetni. És ez a Tesla-nak a Cybertruck-ja körüli érdekes információk, amik keringtek az elmúlt hetekben. Pedig tegyük hozzá, hogy még meg se jelent, még ki se adták ezt a Cybertruckot, de azért már forra botrány körülötte. Ugyanis néhány héttel ezelőtt a Tesla-nak az ilyen rendelés véglegesítő oldalán, ilyen felhasználói szerződéses oldalán megjelent egy figyelmeztetés, ami körülbelül azt mondta a lendő vásárlóknak, hogy be fogják őket perelni, hogyha az első egy évben megpróbálják eladni a járművet a megvásárlást követő első évben. Ez a szerződés azt is kimondta, hogy a Tesla jogi lépéseket, tehát a jármű tulajdonjogának átadásának megakadályozására, vagy pedig 50 000 dolláros kártérítést igényelhet, hogyha a tulajdonos eladná a járművet, anélkül, hogy erre közvetlenül a Teslától engedélyt kapna, vagy pedig először a cégnek adna lehetőséget a visszavásárlásra. Ezt amúgy úgy is hívják, hogy first right of refusal, tehát hogy először a cég veheti vissza, hogyha eladósorba kerül a termék. Ez a szöveg azóta eltűnt a weboldalról, viszont azt nem tudni, hogy a szerződésből ez a kitétel így véglegesen eltűnt el, nem világos, hogy mi vezette őket arra, hogy megváltoztassák a véleményüket, vagy ezt a szöveget, és egyébként nem is ez az első eset, hogy megpróbálja az újraforgalmazókat a Tesla elrettenteni, ugyanis korábban azzal került a hírekbe a cég, hogy ilyen fekete listára vették azokat, akik eladták a járművüket, ilyen do not sell listára, és hát most azt vetette fel a TechCrunch, hogy lehetséges, hogy a jövőben is megtagadja majd a jármű eladásokat azoktól a cég, akikről azt gondolja, hogy továbbadnának a járművükön.
Szerintem ezzel védi egy picit a piacát is. Valószínűleg az is a Cybertrucknál benne van, hogy nagyon várják már az emberek, és vannak olyan vásárlók, akik azért vették meg ezeket az autókat, hogy brutál magas áron tovább értékesítsék, mert ugye vissza van fogva az, hogy vásárolni tud. Uh-huh. Tehát igazából ezzel ők kereskedni tudnak, ami egyrészt árthat a márkának, akkor lehet, hogy úgy feljebb viheti az árát, akár a használt piacon, amit mondjuk nem akar a Tesla, tehát egy csomó mindent próbál az, hogy a saját termékeik jobban, vagyis van a stratégiáikban jobban beleilleszkedjen. Ez kicsit most nem bullshit nyereményjátékunk van, meg már az előbb is volt egy ilyen szövegem, de hogy szerintem valószínűleg ezért csinálja, de egyébként nekem egy tök jó példa jutott eszembe, hogy ez majdnem olyan, mint amikor hogyha egy tenyésztőtől akarsz venni kutyát vagy macskát, ott képzeljétek el, hogy szerződésben van rögzítve, hogy nem adhatod el másnak, csak csak ő rajtuk keresztül. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem van egy kutyám, majd miért lennék olyan hülye, hogy el akarnám adni, na mindegy, de van egy kutyám, és el szeretném adni neked, Eszter, nem adhatom el, sőt, nagyon sokszor még az én papírjaimon kell akkor maradni, hogyha egy seftelgetni akarnánk. Ha hivatalosan úgymond el akarom adni neked, akkor a tenyésztőhöz vissza kell menni, szólni neki, sőt, képzeljétek el, képeket kell küldeni, nagyon sokan komolyan veszik ezt annyira, hogy képeket kell minden évben küldeni, hogy azt tuti nálad van-e. No, döbbenet. Kicsit úgy látom, hogy ez
meg
a
tesztvállal. Meg hogy jól van-e.
Igen.
Ugye ott az is szokott lenni, ami nekem fura volt egyszer, amikor néztem, hogy a tenyésztők ilyen olyan átvizsgálást csinálnak rajtad, mint hogyha gyereket adoptálnál körülbelül, hogy annak ott megfelelő helye lesz. Jó, hogy nem jön neki a lakásodra egyébként ellenőrizni.
Nem csak a tenyésztők, de most már állatmenhelyek is.
Wow.
Úgyhogy igen. Egyébként ezt talán valamennyire megértem.
Igen, igen. Itt a Teslánál én egyetértek Milánnal, hogy ez az exkluzivitásról szól. Van egy termék, amire nagyon régóta várnak az emberek, nagyon nagy volt a hype körülötte, ez a hype szerintem amúgy kezd is egy kicsit elhalni, meg ilyen botrányba tovább menni azzal, hogy most már körülbelül 6-szorra csúsztatnak a megjelenésen, és még mindig nem jó a gyártás, még mindig nem tudnak rendesen gyártani, és egyrészt védik ezt az exkluzivitás érzést, hogy akik annó tőlük vásároltak, és Cybertruck tulajok akartak lenni, bennük ez megmaradjon, hogy fú, igen, nekem van Cybertruckom, másnak nem lehet, vagy nem lehet csak úgy. És igen, amit mondasz is, hogy visszafogják ezzel azt, hogy lehet hozzájutni egyáltalán. Csak tőlük, és csak várólistával, és akkor így örüljenek az ügyfelek, akik befizettek rá még az elején. A másik meg, igen, ez a resale value is itt van, hogy most ha van egy csomó ember, aki kicsit így kiábrándult, lehet, hogy 5 éve vár az autóra, és amúgy már nem is akarja, és elkezdik a megjelenés után kvázi így azonnal eladni, akkor az is benne van, hogy lehet, hogy pont hogy a resale value nem, hogy felfelé menne a kereskedők miatt, hanem padlót fogna a simán használt magánszemély eladások miatt. És akkor az meg megír rossz a Teslának, hogy egyéves autóktól itt szabadulni akarnak az emberek. És akkor tényleg ott lesz az, hogy minek vedd meg a Teslától az újat, ha szintén újat megveheted amúgy féláron, mert már a gazdáinak sem kell.
Ja, értelek.
Igen, én arra vagyok, vagy arra leszek majd kíváncsi, hogyha esetleg valaki tényleg szeretné eladni, vagy visszaadni, akkor valóban visszavásárolja a cég, ha már nem engedik, hogy én másnak eladjam. Mert különben, na, értem a márkának, meg a többi vásárlónak a védelmét, de az meg valahogy nem tűnik nekem úgy igazán szabad piacnak, hogy nálam van a cucc, de el nem adhatom, és ők vissza se veszik.
Hát ez egy jó kérdés lesz, hogy itt milyen ügyfélpolitikát használnak. Igen, a fair dolog az lenne, hogy ugye a kereskedőket akarják ezzel megszivatni, emiatt tiltják, de ha te odamész, hogy sziasztok, magánszemély vagyok, kellett volna az autó, családi helyzet, stb. Tavaly vettünk egyet, mert nem tudtuk megvárni, hogy a Cybertruckunk megjöjjön, akkor arra a cégnek azt kéne mondani, hogy ja, oké, persze, visszavesszük.
Hát érdekes, de nem tudom, nincs több gondolatom, úgyhogy...
Menjünk tovább.
Menjünk tovább.
Jelent a könyvajánló. A következő könyvünk az Útmutató vezetőknek című könyv. Ugye ez szemléletmód, készségtár és eszközkészlet bizonytalan időkre. Ez a címe a könyvnek. Ezt ugye megtaláljátok majd a leírásba is a könyvet, hol tudjátok ugye beszerezni. Ugye, amit már korábban említettem, ugye a Palace Athénéval egy együttműködésbe kezdtünk. Egyrészt mi feldolgozzuk ezeket a tök jó üzleti könyveket, ugye már korábban én is voltam náluk kerekasztal beszélgetésen, több könyvüket olvastam, és szerintem nagyon jók ezek a könyvek, illetve azért is hozom őket, mert egyébként hasonlót máshol nem biztos, hogy hallasz róla, hogy ezek milyen jó könyvek, és a Minnernek az ajánlás egyébként megjelenik a Palace Athénénél is, ott a könyveknél, úgyhogy ezért is csináljuk, mert szerintem tök jók ezek, főleg amiket kiválogattunk, hogy az egyik az például az Útmutató vezetőknek. Ugye azt már szerintem 2022-ben az AI boomnál jelezhette felénk így a világ, a rendszer, hogy ha-hó, valami változni fog az irodai környezetbe. Egyrészt kiderült, hogy lehet, hogy a robotok nem a fizikai munkásnak a munkáját veszik el előbb, hanem tömegével az irodai dolgozóknak, és egyébként ezt már sokszor feldolgoztuk, hogy például az ügyfélszolgálatosoknak, meg egyéb piacon, hát, már igen. Ez ott van. Bár van, ahol meg egyébként pont segíti, tehát a programozók munkáját nem veszi el, hanem igazából lehet még többre van szükség. A könyv azzal foglalkozik, hogy miként fog megváltozni a munkavégzésünk, munkakörnyezetünk, és mi cégvezetőként, hogyan, vagyis vállalkozóként, hogyan tudjuk a szervezetünket, mármint az üzleti szervezetünket felkészíteni a közeljövő kihívásaira. Igazából az a legérdekesebb a könyvben, hogy nem kell a jövőbe mennünk ahhoz, hogy lássunk olyan mintákat, ahol már ez egyébként végbe ment, és nagyon sokszor hoz a könyv olyan példát, ami már ugye működő vállalkozások, startupok, sikeres cégek alkalmaznak munkakörnyezetben, és ugye le is teszi az alapokat, tehát a könyv leteszi az alapokat, megismerjük először is a munka történelmét, hogy miről változik egyáltalán. Ebben azért vannak olyan részek, amiket át lehet lapozni. Aztán jön a szemléletmód kialakítása, amit egyébként beszéltünk is az előző ugye, hírben. Ezt most aki majd Facebookon nézi utólag ezt a részt, akkor azt jelzem, hogy van egy nagy videó a YouTube-on, ahol különböző híreket dolgozunk fel ugye az üzleti hírszemlénkben. És ott ugye említettük, hogy hát lehet, hogy a hazai cégvezetők egyfajta szemléletmódváltásba kell, hogy átmenjenek, hogy felkészüljenek a jövő kihívásaira, mert le vagyunk maradva, már csak az a döbbenetes adat, hogy az EU-s átlaghoz képest is fele akkora a home office-ban dolgozók száma, aránya, ami mutatja, hogy valami gond lehet, és a későbbi munka szervezése is gond lehet. Ha versenyképesek akarunk lenni, akkor erre figyelnünk kell. Na és akkor a könyv szakmai szemmel, cégvezetőként azért érdemes elolvasni, mert sokan szenvedünk a rossz berögzült mintákkal, emiatt a vállalkozásunk ellenálló képességét kockáztatjuk. Ugye a világ változik, a munkavégzés módja is változik körülöttünk. Ha nem alkalmazkodunk, akkor ugye, ahogy szoktam mondani, más területen is ugyanaz az eszköztárral akarunk változást elérni, akkor ne lepődjünk meg, hogy nem tudunk. Fel kell készülnünk, hogy a munkáltatókból hamarosan megbízók lesznek, és a munkavállalókból pedig dolgozók, ezt írja a könyv, de inkább én úgy gondolom, hogy megbízottak lesznek. Egyfajta ilyen hibrid munkavégzés lehet, hogy például projekteken dolgoznak az emberek. Ha eddig csak kerülgettük például a cégkultúra témát, akkor a könyv egyébként már abba is segít, hogy nem csak, hogy segít abba, hogy kialakítsunk egy cégkultúrát, hanem azt van segít, hogy kialakítsuk azt a cégkultúrát, ami egyébként a jövő kihívásaira tud választ adni, és még a lehetőségeket is ki tudjuk használni, ugye kis és nagy cégek esetében egyaránt. Személyes fejlődésben, tehát nem csak szakmai szemmel néz a cégvezetőként, hanem egyébként bárki, aki elolvassa, szakmai szemmel pedig felkészít minket arra, hogy mi ne essünk abba a hibába, hogy másokat ráagatjuk ezt a különböző mondatokat, hogy mikor lesz már rendes munkája, meg ebből meg lehet-e élni, mert ez annyira érdekes lesz az elkövetkező világ, hogy lehet, hogy sok munkavállalós, főleg irodai piacon, egyébként még inkább egy irodai területen, akár több projekten is dolgozhat különálló vállalkozásoknál egy-egy munkavállaló, ami egyébként már itt van, tehát hogy ez a szabadúszó boom, ez amikor meglepődik valaki, amikor jön hozzánk és mehetünk itt egy coworking iroda, igen, ez így működik, és egyébként már a vállalkozások is belemennek egy-egy ilyen dologba, hiszen nagyon sok munkát kiszervezünk. Saját fejlődésünkben pedig segíthet meghozni azt a döntést, gondolkozol azon, hogy mondjuk belevágja valami más projektbe, side projektbe, akkor, és hogy ú, hát ez, de a jövőben lehet-e, nem lehet-e, ez megmutatja, hogy igen, ebbe gondolkodhatsz, és akár valamilyen mellékprojektet vállalj, vagy ilyenfajta hibrid munkavégzésbe dolgozzál, és akár még azt is segítheti, hogy ezt hogyan szervezd egyébként saját magadnak a munkát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt érdemes emiatt is egyébként elolvasni. Nagyon sok példát, esettanulmányt és kézzelfogható dolgot is ad a kezedbe, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Mondjuk az is igaz, hogy ez egy nehéz téma, mert sokszor a vállalkozásnak a teljes működését le kell dozerolnia, reszetelnie, de ugye ezt más néven hívhatjuk átszervezésnek is. És akkor Eszter volt az, aki a velem elolvasta a könyvet, úgyhogy mesélj, Eszter, neked mi jött le.
Hát nagyon jól összefoglaltad, én gondolkoztam, hogy mit akarok mondani, és a következő mondatodban már mondtad is. Én, amit kiemelnék, ami gondolat nekem nagyon tetszett, és lehet rá azt mondani, hogy jó, az ilyen kis kis lityi-lötyi, vagy ilyen kis bullshit, de amúgy szerintem nem, hogy miközben beszél arról, hogy a technológia és az AI hogyan alakítja át a munkának a világát, közben rendre emlékeztet a könyv, hogy azért vezetőként nekünk egy emberközpontú munkát kell teremtenünk, mert hogy a robotok meg a szoftverek azok ellesznek nélkülünk is, és az emberek azok, akiket lehet, hogy hatékonyabban és kevesebb, kisebb csapattal tudsz együttműködni, de az emberek azok, akiket motiválni kell, akiket tudsz segíteni a tehetségüknek a kibontakoztatásában, akiket, akik a cégkultúrát igazából alakítják, és ilyen egyéb példák. Úgyhogy nekem ez egy szimpatikus gondolat volt, hogy amikor aggódunk arról, hogy az AI kinek meg hogyan beszél a munkáját, itt van ez a könyv, ami ezt figyelembe véve figyelmeztet, hogy az embereinket, meg az emberi kapcsolatokat ápoljuk vezetőként. A másik dolog, ami meg szimpi volt, ez nagyon egybecseng a home office-os hírünkkel, amiről korábban beszéltünk az adásban, hogy ez ami most van, ez a felügyelő menedzsment, ez a üljön ott 8 órát az irodában, és akkor látom, ennek át kell alakulnia egy irányító menedzsmenté, és a vezetőnek nem az a dolga, hogy mindenhatóként minden kérdésre tudja a választ, hanem hogy ő jó kérdéseket tegyen fel a megfelelő embereknek, ami szerintem egy tök jó szemléletmódváltás, és aztán ott vannak rá a készségek és az eszközök, amikkel ezt meg lehet valósítani.
Szerintem egyébként nagyon jól rámutat a könyv, hogy projektmenedzsmentet kell tanulnia a vezetőknek. Itt is ad szemléletmódot, de egyébként ezt kiegészítésként én biztos, hogy keresnék valamilyen projektmenedzsment könyvet, ha valaki ebben sikeres akar lenni. És akkor most, amíg megkeresem a statisztikákat, bedobok egy érdekes témát nektek ezzel kapcsolatban, hogy a könyv, majdnem a könyv alapján találkoztam egy olyan vállalkozóval, vagy vállalkozóval, meg céggel tegnap, egy szituációval, amiben azt is mondhatom, hogy a jövő vállalkozását építik éppen, és szembe kerültek azokkal a problémákkal, amivel aránylag a könyv nem foglalkozik.
Hogy?
Felmért egy olyan, ugye a rendszer, vagy azt mondja a könyv, hogy a jövő vállalkozása úgy is kinézhet, hogy van egy core csapat, akik be vannak jelentve főmunkavállalóink. Ők be vannak jelentve, tehát dolgoznak, napi 8 órás munkavégzésben lehet 4 napos, meg minden, lehet home office-ba, tök mindegy, hogy dolgoznak, de a lényegben vannak jelentve. Aztán vannak azok a munkavállalóink, akik úgymond hát a jövő munkavállalói, akik projekt alapon csatlakoznak csak be, úgymond alvállalkozók, és egyébként nekem a kedvenc idézetem még a könyvből, vagyis hát nem kedvenc idézet, de így lejött az, hogy ugye haknizhatnak, tehát haknizhatsz kis projektekkel, máshol besegíthetsz. Na és ők ugye dolgoznak így be nekünk, de nem mindig éred, ők nem alkalmazottak, tehát nem mindig fogod őket elérni. Na és képzeljétek el, hogy ennél a cégnél éppen ki nem mondott surlódások vannak a munkavállalók között, mert hogy értelemszerűen nem mindig érik el a szabadúszót, miközben, hogy is mondjam, dolgozgatnak ugye azért a cégnek, de nem mindig tudják összeegyeztetni. A szabadúszók, vagy hát igen, akik így bedolgoznak projektbe, őnekik is lehet egyfajta frusztrációjuk, mert hát azért ugyanazokat a jogokat meg nem kapják meg, mint egy munkavállaló. Tehát neki le kell dolgozni azt a napokat, a munkavállaló meg hát szabadságon van, nem tud haladni a projekt, vagy bármi ilyesmi. Szóval vannak érdekes dolgok, amit például így okoz az, hogy vannak azok az emberek, akik ugye az alkalmazotti, ja, és előnyöket is kapják, a másik meg hát, érted, ő meg megkapja a pénzt, akár még többet is, mert lehet, hogy tudod is, és közben meg azt látod, hogy de hát érted, kávézgat meg, például velem beszélgetett akkor ebben a pillanatban.
De hát ez most is egy létező trade-off, amikor valaki azt mondja, hogy ő szabadúszó lesz, az általában felad ugye egy csomó ilyen védőhálót, a fix szabadságokat, szabadúszók sokszor azért saját magukat inkább túlvállalják, viszont tény, hogy több pénzt keresnek, szóval ez így van rendjén, hogyha nem lennének előnyök és hátrányok, akkor már most mindenki egyéni vállalkozó lenne. A cégvezetők meg vakarhatnák a fejüket, hogy akkor nincsenek többé alkalmazottak.
Igen, szerintem ez az a surlódás, amit kimondatlan surlódás, amit a kimondással lehet feloldani, és elmagyarázni, hogy igen, te otthon vagy karácsonykor, ő meg azért, hogy többet keressen, ő meg nem tudom, még éjfélkor megcsinál valamit. Amit Milan még mondott, ez a kommunikációs különbség, ez a aszinkron kommunikáció, amikor lehet, hogy valaki, nem tudom, Balin egy másik időzónába dolgozik, és ezért nem éritek el. Ez egy komolyabb probléma, ezt valahogy össze... Ez egy, tényleg egy projektmenedzsment kihívás, hogy összeszervezd, és hogy... hogy a dolgozók, amikor kérdésük van, akkor választ kapjanak. Szerintem egyébként ilyen folyamatleírásokkal, meg útmutatókkal, meg tudástárral azért lehet valamennyire
meg amit mondtál is, hogy a könyv rámutat arra, hogy emberként kell kezelned a munkavállalót, és foglalkozni vele. Egy per egyes meetingek, meg bármi, amit pont emiatt, hogy egyébként ezeket most nézzük a cégnél, akiről így beszélek, ott óriási feszültségek vannak a cégben, amik egyébként rámehetnek a munkára, és wow. Most ezt nekem elmondták, tartottam a cégvezető helyett egy per egyes meetinget, nekem panaszkodhatnak, majd igen, lehet, hogy ezt majd kiszámlázom nekik, vagy valami. Na, de képzeljétek, hogy van itt egy érdekes statisztikám, hogy a Project Management Institute 2020-as felmérése alapján, akik nem használnak feladat és projektmenedzsment folyamatokat, ott a projektet kétharmada meghiúsul. Mert ugye csak lógnak a projektek a levegőbe, és
akkor
csináljuk, nem csináljuk, ugye nincsen onboarding, vagy ilyesmi. Kétharmada meghiúsul. És akkor még itt lenne egyébként egy csomó statisztikám, de itt nem is akarok rámenni, max. Egyre, hogy a Digiméter 2022-es kutatás alapján a hazai cégek mindössze 6%-a használ projektmenedzsment, vagy feladatkezelő megoldást. Szóval a jövő vezetőnek jelzem, ezt el kell olvasnotok, aztán utána ezt elolvassátok, aztán jöhet a projektmenedzsment könyvek, mert a jövőben, ha versenyképesek akartok lenni a minden vállalkozókkal szemben is, akkor jobb, ha ezt megteszitek, mert szerintem le fognak nyomni titeket simán, mert látják, hogy ebben van lehetőség. És mi ezt én azért is választottam egyébként ezt a könyvet, mert közel áll hozzám szemléletben is egyébként, és tök jó guide, ami alapján fel lehet építeni egy újfajta szervezetet, ami egyszerűen, tudjátok mi a legdurvább? Hozzánk, tehát hogyha ez alapján is, meg ez rámutat arra is, hogy az, amit én is kitaláltam, az jó irányba megy, hogy ez alapján olyan szervezetet, vállalkozást lehet építeni, hogy úgy mennek hozzá dolgozni a tehetségek, hogy örömmel fognak nálad dolgozni. Az lenne a legjobb, ha fizetnének is érte, de még ugye sajnos bért kell fizetni. De az már egy utopisztikus vállalkozás.
Majd lesz alapjövedelem, és szórakozásból jönnek csak dolgozni az emberek.
De jó lesz. Az igen. A jövő munkahelye a mindennél. Úgyhogy érdemes ezeket megnézni. Hogyha van neked is valami hasonló könyvajánlód, vagy véleményed erről, akkor nyugodtan írd le kommentben a véleményedet, hogy mit gondolsz erről a helyzetről, mert egyébként csak úgy tudunk előre menni ebben a témában, ha többet beszélünk erről a hazai gazdaságba is, és egyébként lehet, hogy valami jó kis challenge-et fogok ezzel kapcsolatban csinálni, mert szerintem ezt az igét hirdetni kell. Sziasztok, sok sikert mindenkinek! Hello!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu